153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem a stúdióban karácsonyi meglepetés, és nagy öröm számunkra, hogy elfogadta a meghívást. Dr. Kovács Attila professzor úrral beszélgetek. Kiskunhalason egy éve örülhetünk az ő munkájának, hiszen a reumatológia osztályvezető főorvosa. Köszöntöm Attila szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm az igazán megtisztelő és felvillanyozó meghívást. Örülök, hogy itt lehetek, és sok szeretettel köszöntöm Kiskunhalas és környékének a lakosságát.
Hatalmas ajándék számunkra, egyrészt, hogy itt van, hiszen nagyon örülünk minden orvosnak, másrészt nagyon sokan szembesültek avval, hogy nem csak az egészségügyi vonalon képvisel professzionális munkát, hanem vetélkedőben láthatták önt a Géniuszban a napokban, és hát azt gondolom, hogy nagyon sokan szurkoltak, és hát nem is akárhogyan sikerült ez a vetélkedő, na de majd a részletekre kitérünk. Szóval most minden oldalról szeretnénk mutatni önt, hiszen egy picit egy év után Kiskunhalason talán még nem mindenki ismeri önt, talán kevesen találkoztak önnel a kórházban.
Ez lehet, hogy szerencse is sokak számára, hogy csak egészségben korzon találkozunk, de ha kell, akkor természetesen ott állunk a vártán, és segítünk gyógyulni.
Így van, most ez az a furcsa szituáció, amikor örülünk, ha ott nem találkoztunk, viszont a tévéképernyőjén nagyon sokan szurkoltak önnek. Hogy indult az ön élete? Ugye nagyon-nagyon sok pálya, ez már a vetélkedőből is kiderült egyébként, hogy nagyon sok pálya elképzelése volt. Szóval amikor a kis Attila mondjuk óvodás volt, mi szeretett volna lenni?
Ugye az ember nagyon sokszor a szülei hivatását tűzi ki célul és példaképül maga előtt. Nekem úgy alakult, hogy a medicína és az orvostudomány az egy jó pár évvel később már gimnazista koromban került reflektorfénybe és látótérbe. Kis óvodás koromban az édesapám hivatását szerettem volna folytatni, hiszen ő Szeged városi és járási rendőrkapitányságnak a vezetője volt még sok-sok évvel ezelőtt, és ez nekem úgy megtetszett, és ilyen izgalmas volt. Korán már megtanultam olvasni, drága emlékezetű nagymamám, 4-5 éves koromban már könyveket adott a kezembe, valószínűleg azért, hogy egy kicsit lecsitítsa a túlélénk gyereket, hogy talán egy picit, hogy inkább a könyvek kössék le, és ne a drága pedagógus nagyszülők, és édesapám foglalkozása kapcsán, és egy jó néhány krimi kapcsán, hiszen már egészen fiatalon Agatha Christie rajongó lettem, és már alsó tagozatban is faltam a krimiket, és nagyon izgalmas volt, hogy esetleg ki tudtam-e találni, hogy ki lesz a gyilkos. Annak indultam esetlegesen így nyomozónak, de aztán utána, ahogy a földrajz történelem könyveket bújta az ember, és ahogy egy picit a kultúra iránti érdeklődés is megnövekedett, akkor utána író, újságíró szerettem volna lenni esetlegesen, illetve az egyik titkos álmom az a film és színház rendezőség volt, és...
Ez mikor volt, ez a titkos álom? Hány éves
ez,
kora
ez,
körül?
Ez igazából már úgy olyan 12-13 éves koromban előjött a kezdeti író-újságíró vonal után, de hogy mindenféleképpen a művészetekhez szerettem volna valahogy kapcsolódni. Ugye a rendezőség az onnan is jött, szabad elmondani, hogy én a Szegeden a Tanárképző Főiskola egyes számú gyakorló általános iskolában ének-zene tagozatra jártam, talán akkor is egy kicsit jó volt a hangom, azóta már ugye teltek az esztendők valahogy, de nagyon sokáig énekeltem énekkarban is, és a művészetek, az operák, operetteknek is a komoly zenének a szeretete, amihez aztán később természetesen a könnyű zenei csemegék is társultak, ez már úgy abba az irányba hajtott engem, hogy valamilyen művészetekkel foglalkozzak. És amikor viszont már láttam a kiváló hazai rendezőknek és európai rendezőknek a filmjeit, akár művészfilmeket is 13-14 évesen, akkor arra gondoltam, hogy talán ezzel lenne érdemes foglalkozni.
Milyen különleges dolog ez az egész? Picit a fiatalabb korra evezünk vissza. Van egy testvére? meghatározó tud lenni.
Igen, és ebből is látszik talán, hogy az embernek egy picikét a talán jó értelembe vett még extrovertáltsága, tehát hogy egy kicsit úgy szereti magát megmutatni, felmutatni, abból is adódik. Egyrészt, hogy én a Kos jegyében születtem április elején, másrészt pedig nem volt testvérem. Tehát ilyen egyke gyermekként, ugye tudjuk, mivel jár ez a család szemefénye, igazából a anyai nagyszülők voltak, akik úgy segítve az igen elfoglalt édesanyámnak, édesapámnak. Ugye édesapám rendőr alezredes jogász volt, édesanyám pedig gyermekgyógyász, hogy lépdelt fölfelé a egyetemi ranglétrán, később egészen a egyetemi tanárságig is vitte, feljutott. Tehát ők segítettek nekem, és igazából gondos két pedagógus nagyszülő, nagyapa nagyobb szigorral, nagymama pedig egy jóval több engedékenységgel nevelt igazán.
Hát ez nagyon-nagyon szerencsésnek mondható, ez a családi millió tulajdonképpen. Látszik is, hogy tulajdonképpen jobbnál jobb tervei voltak, hogy mi lesz Attila, ha nagy lesz. Tehát akkor tulajdonképpen ez az egyetemi tanári pálya az egészségügyben sem új ilyen értelemben. Ugye mondta, hogy gimnázium környékén alakult ez önben, hogy változott a rendezőből egészségügy?
Igen, azt tudni kell, hogy mindig is úgy éreztem, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Talán úgy mondták is, hogy ugye egy picikét így ez a maga, jó értelembe vett maga mutogatáshoz, vagy maga felmutogatásához embernek, talán egy jobb fajta kommunikációs készség is társul, és én tényleg, amit láttam a szüleimtől is, és a nagyszüleimtől is, azt, hogy mindenkivel a megismerkedés után, és a kezdeti jó értelembe vett felmérést követően meg lehet, és meg is kell találni azt a hangot, hogy kihez, hogyan szólunk, hogyan lehet a figyelmét felkelteni, hogyan lehet az érdeklődést, hogyan lehet a bizalmát megnyerni valakinek. Nyilván máshogyan, más szófordulattal, szóhasználattal, esetleg szakszavakkal fordul az ember, esetleg a professzor társához, míg természetesen, hogyha valaki akár egy idősebb, akár betegként, akár mondjuk a lángos sütőnél találkozunk valakivel, meg kell szólítani, és az biztos, hogy a jó kommunikáció, hogy a kölcsönös megbecsülés és az érdeklődés az emberek között fennmaradjon, erre törekedni kell. Ezzel tisztában voltam, hogy szeretnék
ezek megvoltak, ezek a alapképességek, de mikor formálódott ez át, hogy akkor pálya szerint az egészségügyben szeretné ezt az emberekkel való kapcsolatot, foglalkozást?
Ez azért is érdekes, mert én a legutolsó percekig az egyetemnek a Ságvári Gyakorló Gimnáziumába jártam, magyar történelem és latin fakultás. Már ebből már a latin egy picikét, inkább igen, az orvosi latinra igen, korlátozódik manapság, mondom őszintén, és amikor kezdődött a negyed év, akkor volt egy családi ebédünk, és leültek velem. A édesanyám, édesapámat sajnos már 13 éves koromban egy súlyos vesebetegség következtében sajnos elveszítettem. Édesanyám nevelt utána, és a húgáékkal, akik jogászok voltak, leültünk, és akkor fölvázolták, megkérdezték, hogy na, akkor már nagyobb Ati, nem kis Ati, mi szeretnél lenni, és akkor a bölcsésztől kezdve a jogászon vagy a diplomatán át sok minden elhangzott, és akkor a nagybátyám dobta azt be, nem is édesanyám, érdekes módon, hogy miért nem, hogy az emberekkel szeretsz foglalkozni, megvannak bizonyos képességeid, ott a medicina, abban annyi szépet, élvezetest, a szomorúságok mellett azért nagyon sok sikerélményt is lehet találni, miért nem még most? Én mondtam, hogy nagyon szívesen elvégzem, akár még bányamérnöknek vagy kohomérnöknek is elmentem volna, na természetesen azt talán inkább kevésbé, hiszen valahogy a technikai dolgokhoz kicsit kevésbé konyítottam, ez ugye a kézügyességemben is látszik, és szoktam mondani, hogy sok ember életét mentettem meg azzal, hogy nem mentem semmiféle műtéti szakmába, ketten izgulnánk egy-egy műtét előtt a tisztelt paciens, és én magam, hogy ott valakit vágogatni kell és összevarni, bár a reumatológiában is azért vállat szúrunk, térdet szúrunk, derék mellé adunk injekciót, ezt nagyon szívesen, de többit nem. Igazából így a család volt, akik tereltek az orvosi pálya felé, mondván, hogy végezzem el, és azután még mindig lehet dönteni, hogy mellette valami más tudunk-e. Soha egy percen nem bántam meg, hogy a medicinát választottam.
Innen fogjuk folytatni. Kovács Attila professzor úrral beszélgetünk tovább, aki nagyon sok területen volt már, ugye most legutóbbi napokban talán a vetélkedőből láthatták. Zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket. Vendégem dr. Kovács Attila, a Kiskunhalasi Kórház reumatológiájának vezető főorvosa, akivel a napokban egy nagyon népszerű vetélkedőben, a Génius vetélkedőben is találkozhattak, és hát nagyon sokan szorítottak halasiak az új halasi orvosnak, hiszen egy éve van városunkban. Egy picit életút bemutatásban vagyunk, hiszen nagyon izgalmas és kalandos az ön életútja, hogy hogyan is alakult. A gimnázium végén ugye mondta, hogy szinte az utolsó kanyarban váltott a medicinára. Ennek azért oka lehetett az, hogy az ön édesanyja nagyon-nagyon híres, hiszen nem akármilyen pályát tudhatott magáénak.
Valóban ugye egykeként 13 éves koromtól édesanyám nevelt, és tudván, hogy elsősorban a humán tárgyak, magyar történelem, a nyelvek, angol nyelv, orosz nyelv, akkoriban még ezek vonzottak és érdekeltek elsősorban, ő igyekezett a reál tárgyak felé is már terelni a figyelmemet, illetve kiskoromtól fogva már sokszor elvitt magával és beültetett tudományos ülésekre. Nem mintha sok szót értette volna akkor a latin tudományos kifejezésekből, de az ő szuggesztív előadásmódja és az, hogy ahogy ő igyekezett a hallgatóságot megnyerni, és ahogy igyekezett hozzászólni mindenhez.
Biztos nagy hatással volt őre.
Befolyásolt, és valóban az a tény is, hogy édesanyám, és ezt büszkeséggel mondom el mindig, hogy ő volt László Aranka, aki a Magyarországon az első női gyermekgyógyász professzor volt, az első, aki az orvostudomány doktora címet megszerezte, úttörő volt, hihetetlen lelkesedés és kitartás volt benne, és szoktam mondani, hogyha ennek csak egy töredékét örökölte az ember, nem sokkal többet, de én úgy érzem időnként, de akkor már mindenféleképpen megérte, és az ember igyekszik helytállni a szakmájában.
Fantasztikus dolog lehet ilyen családban felnőni, és ilyen inspirációkat szerezni már otthonról. Azért azt mondja el, hogy az utolsó kanyarban, ugye mondta, hogy a történelem magyar, utolsó évben, hát itt nagyon komoly biológia, kémia ismeretek kellenek egy felvételihez. Hogy történt ez?
Valószínűleg, mint ahogy a vetélkedőn is talán látszott, hogy szeretek
széles
bizonyítani.
Spektrumban.
Széles spektrumban. És talán jó küzdő alkat vagyok. Nem túl sportos alkat, nem a sportok területén, sajnos, de a szellemi sportok területén, illetve nem szerettem soha veszteni, úgyhogy ez a társas játékoktól kezdve, hát ez időként ilyen kevésbé szép formában előtt.
Hát mint egy-két gyermek, ugye nem volt hol szocializálódni, hogy kikap az ember esetleg egy társas játékban, igen, és hogy így maradt, szeret nyerni.
Csak a legkedvesebb barátaimnál, és negyedik osztály elején elhatároztam, úgyhogy végig magyar történelem latin fakultációra jártam emellett, hogy már pedig összeszedem magam, és lesz benne nem annyi erő, és talán van rá képességem, hogy utolérjem azokat, akik már gimnázium első osztálytól kezdve biológiát, fizikát, kémiát emeltebb. Nekünk talán még biológiát és fizikát kellett, akkoriban még nem lehetett kémiát választani, emelt óraszámban és fakultáción is tanultak, és akkor bizony biológia, fizika külön tanárhoz jártam, rengeteg tesztet oldottam meg, a különböző tételeket dolgoztam ki, inkább egyedül is, nem úgy, mint édesanyám segítségével, illetve hát nem is a család jogász ága segítségével, és aztán elmondhatom azt, hogy ami az igazsághoz tartozik, hogy éppen-éppen, de a lécet átugorva, tehát nem 100%-os teljesítménnyel, de az azévi ponthatárt azt megugorva sikerült bejutni az orvosegyetemre.
Hát azért, akik visszaemlékeznek a néhány évtizeddel ezelőtti felvételikre, nagyon nehéz volt. Tehát, hogy talán az orvosi egyetemre volt a legnehezebb bejutni, legalábbis az én időmben. Úgyhogy ez akár mennyivel, de ha létsz fölött volt, akkor nagyon sikeresnek mondható. Ugye ön szegedi, ha jól gondolom, ugye abból, amit elmondott, tehát tulajdonképpen idézőjelben helyben maradt. Gondolom a Szegedi Egyetemre jelentkezett.
Igen, nagyon érdekes, hogy nekem az összes iskolám, az általános iskola, a gimnázium, tanárképző egyes gyakorlója, a Ságvár Gimnázium és az Orvosegyetem is gyakorlatilag egy négyzetkilométeren belül volt. Tehát sajnos kimaradtam így a kollégiumoknak az izgalmas, szórakoztató, kicsit bűnös világából, de ugye az otthon kenyerét tettem, de hát azért igyekezett az ember, és valóban én úgy fogtam föl az egyetem első három évét is, talán ugye kötelességtudat, és ugye az emberben mindig megvolt az, hogy a családnak és az édesanyjának ugye szeretteinek igyekezett megfelelni az ember valahogy. Az első 3 évre én azt mondtam, ahol az alapozó tárgyak voltak, amelyek sokakat elriasztanak, illetve egy ilyen választóvízként is szerepelhetnek, sokan sajnos nem tudják folytatni a elégtelen vizsgajegyek miatt a tanulmányokat. Úgy értelmeztem, mintha ez egy ilyen katonaság lenne, hogy összeszorított fogakkal, de megyünk, küzdünk, és akkor is, mintha egy vetélkedő lett volna már, minden egyes tételt úgy sikerült kidolgozni, hogy szépen leültem, és mondtam, hogy most nem pillantok rá a papírra, ha mondjuk ezt a 7-es tételt húzom, akkor milyen ebben. És akkor szépen elképzeltem a vizsgaszituációt, oda képzeltem valakit vizsgáztatónak magammal szemben, akkor még ritkaság számba mentek az írásbeli, pláne online vizsgák, akkor még semmi hasonló nem volt, és akkor elmondtam, és de úgy, hogy nyilván ezt érdeklődés nélkül, lélektelenül nem is lehetett volna jó eredményeket elérni. Valahogy...
Mikor szerette meg? Ugye mondta most, hogy az első 3 évet pont a nehézsége miatt is, a kötelességtudat nagyon motiválta, meg talán a versenyszellem.
De
hogy mikor szeretett ebbe bele?
Nagyon érdekes, hogy 3. évben, amikor már akkor is átmenet volt a klinikai tárgyak és az alapozó tárgyak között, volt egy-két olyan tárgyunk, mint a kórélettan, ahol az emberi szervezetnek a kórossá vált működéseit hallgathattuk, a korbonctan patológia, ami eléggé hát elriasztó is lehetett volna. Édesanyám annak idején 8,5 évet a Korbonztani Intézetben dolgozott, ott szerezte az alapismereteit, majdnem készen volt már a kandidatúra, amikor a gyermekklinikára átment, mondta is, hogy ez felért a Fellini féle 8,5-lel évek számát illetően. Na, én csak 1 évet hallgattam ott, de akkor, ahogy az emberi testnek a kóros elváltozásait, működését megismertük, illetve 3. évben már a klinikai tárgyak jöttek, belgyógyászat, gyakorlat, sebészet, ahol már testközelből találkoztunk a beteg emberek, tudtuk, hogy hogyan kell kikérdezni őket, elsajátítottuk a fizikális vizsgálatnak az alapjait, ez már annyira kinyílt ilyenkor a világ, hogy láttam, hogy ez sokkal érdekesebb, mint sem az, hogy a különböző vegyületek neveit a kémiára, hát így bemagolni, de azt is értelemmel bemagolni.
Értem. Hát gondolom, hogy csak gondolom és kérdezem, hogy én úgy tudom elképzelni, amikor már úgy tényleg ki kell találni, mondjuk egy kikérdezés után, hogy kinek mi lehet a problémája, mi a diagnózis, mint egy keresztrejtvény, nem? És mivel ön, ugye tudjuk most már, hogy a vetélkedőket is nagyon szereti, a kihívásokat, nem olyan ez egy kicsit, mint egy rejtvény?
Mint egy rejtvény, mint egy nyomozás, úgyhogy ebben is segített az a családi hajlam, a nyomozó, a detektív véna, illetve ugye az orvosi véna, az egészségügyi szál.
Pedagógia, mert hogy pedagógia is kell az emberekkel való kapcsolathoz.
Sokszor ahhoz is kell, hogy egy kedves paciensből jó értelemben véve kiszedjük az információkat, hiszen nagyjából 2, illetve többféle kedves paciens létezik. Van, aki sajnos alig szólal meg valamit, nincsen semmi bajom, és közben látszik rajta, hogy
már halálán van szinte.
Nagyon nagy a probléma, és meg kell tudni mégis, hogy kezdődött, mint kezdődött. Másik fajta paciens, aki pedig ugye azt is elmondja, hogy na akkor figyeljen, 1965-ben, amikor a szomszédasszony kakasa megcsípte a lábomat, akkor még nem volt ez a probléma, amit most az utóbbi hónapokban. Tehát ebből kell kihámozni valahogy. Nagyon szép feladat mindenképpen. Kicsit ilyen előre felépített algoritmusok mentén is dolgozunk, tehát például ma már a reumatológiában is azért azt tudjuk és azt látjuk, hogy inkább gyulladásos eredetű vagy kopásos eredetű a baj, vagy mennyire rakódik rá egy ilyen degeneratív kopásos jellegű gerinc vagy tércsípő elváltozása maga a gyulladás. Tehát valahogy igyekeznünk kell mielőbb diagnózisra jutni, de ez nem csak a laboroknak és a röntgeneknek az áttanulmányozása szükségeltetik, hanem a legfontosabb a jó kommunikáció, és valóban a paciens bizalmát lehetőség szerint elnyerni, hogy higgyen és bízzon a kezelőorvosban.
Nem egy egyszerű szakma ez. Innen fogjuk folytatni, dr. Kovács Attilával beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, interjút Kovács Attila professzor úrral, aki a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház reumatológiájának vezetője, és a Génius Quiz játék vetélkedő szereplője. életútban vagyunk, és tulajdonképpen annyi mindent lehetne mondani, de most egy kicsit a szakmai fejlődésről ejtsünk szót, hiszen ön nem véletlenül professzor, címzetes egyetemi tanár, sőt, aktívan tanít is az egyetemen. Szóval hogyan alakult a pályalépés, merre, hol dolgozott, és hogy alakult a szakmai életútja, de mielőtt ezt elmondja, ugye említett, hogy rendező is szeretett volna lenni, és hát itt a Halasi Kórház gazdag, hiszen Holman Endre főorvos úr is szerepelt egy filmben is, szóval hogy van ez, ide bevonzott a Halas a művészorvosokat?
Én nagyon örülök neki, hogyha természetesen a szakmának a művelése és a mindennapi orvosi munka, egészségügyi munka mellett olyan emberekkel, olyan tevékenységet is folytathat az ember, vagy olyan szimpatizál vele, vagy olyan kollégákkal is találkozik, akik máshoz is értenek, sokan zenélnek, vagy éppen verset mondanak, vagy mint Holman Endre főorvos úr, ugye egy kiváló filmben szerepeltek, és ezek olyan élmények, én gyerekkorban láttam Sándor Pál Herkules fürdői emlék című filmjét, úgyhogy nagy öröm és megtisztelő volt számomra főorvos úrral így személyesen is találkozni, és
kollégának lenni,
együtt dolgozni. Annak idején a gimnáziumban még én is írtam, illetve rendeztem, illetve még korábban általános iskolában ilyen télapó mesejátékokat adtunk elő a tanárok, dolgozók gyerekeinek. 7. osztályban a Ne keresd Kalamajka című mesejátékkal ilyen megyei versenyt nyertünk, tovább jutva országos szintre. Gimnáziumban pedig 2x1 órás darabot rendeztem, átírtam egy kicsit Molière kényeskedőkét, és Hernádi Gyula Hasfelmetsző Jackjét adtuk elő a gimnáziumban a ságvári napokon, és hát elég nagy sikerrel azt elmondhatom. De ezt a játékos kedvet azért nem feledve és megőrizve, az ember azért mégiscsak a szakmára koncentrált. Én 1989-ben végeztem legjobb fokozattal szerencsére a Szegedi Egyetemen, és először édesanyám nyomdokai haladva egy tudományos ösztöndíjat választottam, egy tudományos minősítő bizottsági ösztöndíja, az egyes belklinikán kezdtem el dolgozni. Talán említettem már korábban, hogy leszűrtem, hogy mindenki jobban jár, hogyha nem valami sebészeti, valami manuális szakmát választok, inkább egy picit a agyi kapacitással és fejjel gondolkodik az ember egy-két térd és ízület megszúrásán kívül. Belgyógyászaton kezdtem, előbb belgyógyászatból tettem szakvizsgát, majd utána ismét egy tudományos ösztöndíjra, egy PhD ösztöndíjra mentem el részben, a véradóállomásra részben maradtam a belgyógyászati klinikán. Elsőként gastroenterológusnak gondolta a klinika vezetősége, hogy menjek, de ott is a felső-alsó támadásoktól egy picit megijedve átnyergeltem jókorán az immunológia és reumatológiai vonalra, hiszen ott is nagyon sok érdekességet, szépséget és hát gyógyítani való feladatot talált az ember. 1999-ben reumatológiából szereztem szakvizsgát, utána még 2 szakvizsga, ami az évek előre haladtával belefért egy picikét, külön fizioterápiából, fizikoterápiának is nevezhetjük, ugye, gyógyításnak ezen ágát, és 2018-ban pedig egy ilyen klinikai gyógyszervizsgálatokkal foglalkozó klinikai farmakológus, úgyhogy 4 szakvizsgát sikerült szerezni. Folyamatosan már több mint 30 éve oktatok az egyetemen, először gyakorlatok, aztán ilyen kis előadások, majd pedig tantermi előadások és online továbbképzések formájában. Mellett a Debreceni Egyetemen is oktattam egy jó pár évet, jó pár témában. Most is készülök az őszi előadások után, már vázolom föl a tavasziakat, hiszen 3., 4., 5. éves magyar és angol nyelvű orvostan hallgatókat is sikerül oktatni, belgyógyászat és reumatológia, immunológia terén.
Ön habilitált is, az is azért azt gondolom ritka dolog.
Igen, és az, hogy külső oktatóként, tehát nem is az egyetemen sikerült már. 2006-ban épp édesanyám 72. születésnapján sikerült egy PhD fokozatot nyerni különböző autoimmun gyulladásos kórképeknek genetikai, molekuláris, biológiai hátterével kapcsolatban, és 2013-ban pedig habilitálni sikerült, úgyhogy tantermi előadást kellett magyarul, angolul is tartani, illetve egy órában a tudományos munkásságot szintén magyarul és angol egy ötfős bizottság és nagyszámú hallgatóság előtt megtenni, de úgy sikerült szépen, és hát azóta ennek meg is lettek tulajdonképpen a hozadékai és hát a gyümölcsei. Igazán megtisztelő volt, hogy az oktató munkát 2014-ben a Szegedi Tudományi Egyetem címzetes professzori, címzetes egyetemi tanári címmel ismert el, 2019-ben pedig egy másik külsős oktatóknak adható címet, az egyetemi magántanári címmel ezzel tüntettek ki.
Nagyon-nagyon gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk, hogy Halas köszöntheti önt itt, és hát nyilván ez a sok-sok tudományos munka, ez egy nagyon komoly szellemi teljesítmény, és majd hamarosan beszélni fogunk arról, hogy ezt a fajta képességét más területen is szereti használni, ugye itt most a kvízvetélkedőkre gondolok, és az sem rövid idő óta, hanem viszonylag hosszú idő óta, de maradjunk még egy picit az orvosi berkekben, tehát akkor, ha jól értem, sok minden területen volt, hiszen 4 szakvizsgát is szerzett, de hogy akkor maradt a reumatológia, ha jól értem, fő területnek, és azt is oktatja, és azt is műveli nagyobb volumenben.
Igen, 1989-ben kaptam a diplomát, és 2007-ig éltem és dolgoztam Szegeden, a belgyógyászati klinikán, majd a reumatológiai klinikán dolgoztam, megvédtem a sikerrel a PhD disszertációt, és 2007-ben egy meghívás érkezett, felkérés érkezett Szolnokról, ott a mozgásszervi profilú MÁV kórház és rendelőintézetnek lehettem a reumatológia osztályának, majd később a biológiai terápiás gyulladásos mozgásszervi kórképekkel foglalkozó centrumának az osztályvezető főorvosa, és egyáltalán nem babonásan mondom, hogy szerencsés, sikeres 13 esztendőt sikerült ott eltölteni, még utána a Semmelweis kórház főigazgató a Szepesvári Szabolcs igazgató úr régi tudományos együttműködésünkre, hiszen néhány alkalommal volt már szerencsém korábban is Kiskunhalason tudományos üléseken előadást tartani reumatológiai témakörben. Tudományos együttműködésünkre, régi barátságunkra alapozva élt egy meghívással, egy felkéréssel, és a családdal ezzel egyetértettünk, és milyen jól tettük el, mondhatom, valóban szívből és őszintén, és a nyugalom és béke fészkévé avanzsát Kiskunhalassá áttettük székelyünket 2020. szeptemberében. Akkor még nem tudtuk, hogy ilyen Covid
izgalmas történetek jönnek.
Izgalmas időszakok jönnek rá, tehát ez is hozzátartozik az orvosi munkához azóta is. A családdal igazán őszintén elmondhatom, hogy nagyon megkedveltük Kiskunhalast. 11 éves kisfiam Detre itt jár 5. osztályba, feleségem is itt találta meg a helyét. Úgy gondoltuk, hogy nem lenne szerencsés néhány kollégához hasonlóan a környékről, akár Szegedről is, természetesen nem a jóval messzebb levő Szolnokról, ott is felszámoltuk a ottani lakást, és áttelepültünk teljesen Kiskunhalassa, és úgy gondoltuk, itt vettünk egy nagyon kellemes magánházat, és itt a béke és nyugalom szigete, ebben a mai sokszor zaklatott és izgalmakkal teli világban ez sokat jelent, amikor tényleg egy nyugodt munkakörnyezetben, nyugodt, békés környezetben tud az ember dolgozni, alkotni és a családdal törődni. Ez nagyon jól esik nekünk.
Nagyon-nagyon jó ezt nekünk hallani, halasiaknak különösen, de azt gondolom, hogy nem halasiak is nagyon értik ezt, hiszen tényleg annyira sűrű a világ, hogy a nyugalom az egyik legnagyobb kincsé vált. A szünetben beszélgettünk arról két beszélgetés része között, hogy mindenképpen beszéljünk arról, hogy az orvosi szakmát illetően, hogy bár ön nagyon-nagyon magas tudományos fokozatokat szerzett a pályáján belül, de hogy vannak korlátok, és hogy ez az orvosi kompetenciához hozzátartozik ma ezeknek a felismerése. Még önnek is, ennyi tudományos címmel együtt.
Sőt, én ha szabad ugye tovább gondolva, én azt hiszem, hogy minél jobban elmélyül a szakmájában az ember, annál jobban kell, hogy érezze, és tudnia kell arról, hogy mik a határai, meddig terjed a kompetenciá, hiszen ha valóban segíteni szeretnénk a kedves páciensnek, hogy hozzánk fordul. Ma már az orvosi szakmának és a medicinának is a borzasztóan széles spektrumával és egy picit apróbb szakmákra való széttagozódásával nagyon bátor az, aki azt mondja, talán az általam messze menőkig tisztelt és elismert házi orvosok, családorvosok, van, aki azt mondja időnként, hogy családorvosok, de hát ezt felháborodottan utasítjuk ugye vissza, házi orvos kollégák, akiknek mindenhez kell érteniük valóban. Nos, mellette én is úgy gondolom, hogy sok esetben találtunk már akár nagyon komoly belgyógyászati megbetegedést, bármilyen vonatkozásban, egy deréktáj fájdalom hátterében is gasztroenterológiai, nőgyógyászati, urológiai okok húzódhatnak meg, a nyomozó munkának itt is igen, szerepe van, és valóban az, hogy az ember tudja azt, hogy én meddig tudok segíteni az én szaktudásommal, és innen azt is tudni kell szerencsés esetben, hogy kihez érdemes tovább fordulni, melyik kollega felé érdemes a továbbiakban lépni, és ezt is hát
tanácsolni kell
a beteggel, tanácsoljuk.
Mai életút riportunk Kovács Attila professzorúrral holnap folytatódik, a témánk a kvízjátékok hogyan kerültek az életébe, és hogy a majdnem 3 évtized alatt milyen eredményeket ért el. Holnap tartsanak velünk továbbra is. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.